Dobszerda. Váradi Júlia portréműsora a Klubrádióban. Beszélgetések kultúráról, művészetről és a világ dolgairól.
Jó estét kívánok, ez a Dobszerda, én Váradi Júlia vagyok. Jó napot kívánok azoknak, akik vasárnap délben az ismétlésben hallgatják a műsorunkat, vagy az interneten, bármikor, bármilyen időpontban, reggel, délben, este. Zonnevend Júlia vendégem. Ezt ígértem már néhány hete, amikor az ő édesapja Zonnevend Péter volt a Dobszerda vendége. Hát egy ilyen tudós családról van szó, majd még lehet, hogy jönnek már Zonnevendek, ki fog derülni.
Biztosan.
Zonnevend Júliáról azt kell tudni, és ezt a rádió hallgatók, a Klubrádió hallgatói tudhatják, mert nem először ül itt nálunk. Ő szociológus, médiakutató, méghozzá egy Amerikában élő magyar származású médiakutató, akire ma felfigyel a világ. Olyan színvonalon kutat, és olyan eredményei vannak, hogy épp most az előbb szerényen mesélgetett, hogy az amerikai sajtóban nap mint nap jelenik most meg rólad. Interjú, cikk, könyvismertetés, mert hogy megjelent a második könyved, mert az első is nagyon nagy hullámokat vert, és ez a második, majd mindjárt az elsőről is egy picit beszélünk, a másodiknak az a címe, hogy sárm. Politikáról van szó, nem a női sármos mosolyokról, bár ez is benne van egy kicsit. Még annyit elmondanék, mielőtt elkezdünk rendesen beszélgetni, hogy az első könyved azért kavart tényleg nagy vihart, mert olyasmit állítottál, amit addig nem lehetett tudni. Aztán voltak kétkedők is, akik ezt kétségbe vonták, amit te akkor kikutattál, nevezetesen azt, hogy a berlini fal leomlásának a közvetlen előzménye mi volt, tehát, hogy átmehettek a NDK németek a Berlin keleti oldaláról a nyugati oldalára, hogy ezt pontosan mi előzte meg, hogy ez egy valójában egy média, nem hack, ez nem jól fogalmaznám, de egy média eseménynek volt köszönhető. Ezt röviden összefoglalod, csak hogy felvezessük, hogy ma hova jutottál a média kutatásaiddal.
Köszönöm, hogy itt lehetek, és tényleg jó estét, mondjuk New Yorkban meg jó reggelt talán.
Mert ott is hallgatják a Klubrádiót.
Így van, igen, és gondoltam, hogy hazaüzenek egy kicsit, ugye, mivel ott élek. Tehát igen, az első könyv a berlini fal ledöntésének a médiábrázolásáról szólt, és főleg arról, hogy az eseményeket általában úgy emlékezünk rájuk, mint a nagyobbak lennének, mint amilyenek voltak. És ugye a berlini fal ledöntése az helyel közel egy hiba sorozat eredménye, egy politikai funkcionárius nem olvasta el a pontos szabályozást, bement egy nemzetközi sajtótájékoztatóra, és azt mondta, hogy azonnal lehet menni a határon.
Félreértett valamit, igen, vagy nem figyelt.
Nem figyelt arra, hogy kellett útlevél és vízum, és hogy csak másnap lépett volna életbe, véletlenül bejelenti, és akkor ott vannak a kamerák, és utána, amit én a könyvben megmutatok, hogy 4 órán át főképp a nyugat-német televízió rábeszélt az embereket, hogy teszteljék a határt, oda mennek, és akkor az esemény megtörténik egy kis késéssel. De ugye meg akartam ezzel mutatni, hogy hosszú távon másképpen emlékezünk az eseményekre, mint ahogy történtek akkor.
Ezzel az új könyvvel is az a szándékod, egy kicsit, hogy megmutasd egy másik oldalát a politikának, amiről nem nagyon szoktunk gondolkodni, mert magától értődő, vagy éppen mert ezt a gesztusát egy-egy politikusnak nem nagyon szoktuk elemezgetni, a sármot. Ez volt a szándék, hogy megint rámutass valami eddig nem igazán ismert dologra?
Igen, engem alapvetően az érdekel a társadalmakban az olyan tulajdonságok, amelyeket nehéz definiálni. Tehát ugye mi társadalomtudósok, te is tudod, mint tudós családtagként, hogy mi általában meghatározni szeretünk dolgokat. Definiálunk, leszűkítünk, számokat teszünk mellé, és hogyha valamit nem tudunk kontrollálni, akkor hát attól menekülünk, nem? Tehát, hogy az ne legyen a közelemben. És ez szerintem nagyon nagy probléma, mert rengeteg olyan dolog van az életünkben, ami nehezen meghatározható, amit nem tudsz definiálni, amit nem tudod mellé rakni a számokat olyan könnyen, mondjuk egy néhány példát mondjunk, a szerelem, ugye most hogyan határozzuk meg ilyen utolsó definíciót, végső definíciója a szerelemnek, vagy a remény, ilyen az esemény, ugye az első könyvem erről szól, tehát hogy az eseményeket nagyon nehéz meghatározni, de meghatároznak minket.
És akkor mármint azt gondolom, az hogy... eseményt meg lehet határozni, csak azt nem, hogy mi az, ami kiemelkedő eseményként marad meg az életünkben, vagy a történelemben, vagy a politikában, és igen, hogy mi az, ami meg kevésbé fontos. Tehát akkor abban a pillanatban nem tudjuk hova tenni az éppen adott eseményt. Erről beszél igen, abban a könyvben is.
Igen, meg hogy tényleg meg kell értenünk, hogy a társadalomban számtalan ilyen dolog van, amit nehéz meghatározni, és ami mégis meghatározó számunkra. És akkor én azt gondolom, hogy a sárm az pont ilyen, tehát amikor azt mondják nekem, hogy na és mi a definíciója, akkor itt egy kicsit, hát ugye könnyednek kell lenni és megértőnek, hogy különböző módokon működik különböző helyzetekben. Tehát engem csak ez érdekel a társadalommal, azok a dolgok, amelyeket nehéz meghatározni, amelyektől a tudomány mint olyan menekül.
Mióta foglalkozol azzal, hogy a politikusok hogy viselkednek, mert a sárm az ennek az egyik megjelenési formája, vagy megnyilvánulási formája, hogy egy politikus mivel ragadja meg az őt követőket, hogy mivel taszítja el magától az őt éppen nem követni szándékozókat, én legalábbis így értelmezem, megpróbálsz különbséget tenni a sárm és a karizma között. Kérlek majd, hogy ebben segítsd az én hallgatóimat is, hogy megértsék, hogy mi a különbség, és hát vegyük végig azokat a dolgokat, amelyeket te ebben a, úgy tűnik, hogy nagyon sikeres munkádban most ilyen nagyon-nagyon alaposan végigjársz, először elméletileg, és aztán gyakorlatilag megmutatva egy-egy politikuson azokat a dolgokat, amikre rájöttél. Mióta érdekel ez téged maga a sárm? Tehát mi keltette fel a figyelmedet, melyik politikus sármia?
Tehát egyfelől szerintem nagyon régóta érdekel, ugye 10 éves voltam a rendszerváltozáskor, és ha belegondolsz abba, hogy mit jelent egy rendszerváltásban felnőni, semmi sem biztos, tehát még az alkotmányt is újraírjuk, a törvényeket, hirtelen ugye elkezdett körülöttem a világ sokkal izgalmasabbá válni, tehát megjelentek a poszterek, a hallgass a szívedre, szavazz a Fideszre, akkor a kitűzők, a tüntetések, a fáklyás felvonulások, Nagy Imre újratemetése, tehát egy performanszal teli világ jelent meg, és akár ugye, hogy tényleg az első emlékem Orbán Viktorról, ugye Nagy Imre temetéses beszéd. Tehát, hogy egy ilyen helyzetben szerintem, amikor semmiben sem bízhatsz igazából, mert minden változik, és ugye gyerekként azt éled meg, hogy az iskolában a történelem könyvet átírják. Tehát, hogy nem tudjuk, hogy hogyan tanítsuk 56-ot. Ez nagyon erősen megvan benne, hogy a történelem tanárom nem tudja, hogy mit mondjon. Mert nem tudja.
Ott át is dadogott?
Hát igen, és berakott egy videót, és tehát tényleg ezt élted meg, mint diák, vagy hogy az orosz tanárból német tanár változik, tehát egy nyáron átfordul. Mit üzen ez neked? Az, hogy a személyiségek nagyon fontosak. Tehát, hogyha az intézmények nem stabilak, még az alkotmány sem stabil, akkor ugye egy ilyen helyzetben a karizmatikus személyiségek kiemelkednek, és fontossá válnak. Tehát szerintem ez a távoli háttér, és aztán a konkrét háttér az volt, hogy elkezdtem észrevenni, és ez a karizmasárm különbség, hogy másképpen jelenik meg a sárm a mai világban. Tehát a hagyományos karizma elmélet a 20. század elején keletkezett, Hitler előtt és a televízió feltalálása előtt. Egy német szociológus, Weber kialakítja ezt a karizma elméletet. A karizma hagyományosan a katolikus egyházhoz kötődött, tehát a vallási világból jön. Ugye a karizma egy isteni tulajdonság.
Sőt, ez egy görög eredetű szó. Igen. Nyilvánvaló, hogy az egyház alkalmazta leginkább ezt, hogy a karizmatikus lény az kinyitja a szívét és befogadja azokat, akiket be akar fogadni. Így kell értelmezni?
Igen, és egy isteni jelenség, tehát távol tőled. És ugye ez az alapvető különbség, tehát mondjuk a politikában gondolkozunk, akkor a Ronald Reagan vagy Winston Churchill mond egy hatalmas beszédet, és akkor a néző távolról, mint egy isteni figurára tekint fel.
Meg Martin Luther King például.
Igen, I have a dream, tehát ezek van egy álmom, és akkor kevés médiumban jelenik meg, és egy ilyen távoli nagy karizmatikus performance. Ezzel szemben a sárm az egész más, az a közelségre épül, a politikai törzs elvaló közelségre. Tehát mit jelent ez? A politikus azt szeretné kommunikálni, hogy te olyan vagy, mint ő. Tehát, hogy hasonlóak vagytok. Lehetnétek szomszédok.
Vagy barátok.
Vagy meg lehet inni egy sört, egy kávét, el lehet menni bulizni. Tehát, hogy ez egy egészen más politikusi kép. És mondjuk, ha belegondolunk ilyen példákban, mint mondjuk a Kamala Harris-t láttuk főzni a konyhájában, úgy egy kézzel töri fel a tojást. Hát
vagy
ezek a fontosak.
Akit idézel az új-zélandi miniszterelnök, aki fiatal nőként a kisbabáját a kocsiában teszi tisztába, és akkor ettől hát tényleg az ember úgy érzi, hogy ez egy barátnőm, aki itt most megmutatja a legintimebb pillanatait.
Igen, és hát ehhez kell egy nagyon vizuális média környezet. Tehát ugye mi itt egy rádión beszélünk, de közben van azért videófelvétel is, de ugye ehhez az kell, hogy állandóan kapd a videókat a politikusról, mert ugye a politikussal nem találkozunk a hétköznapokban, egészen kivételes helyzetben van olyan, hogy kezet foghatunk egy politikussal, vagy egy valamilyen rendezvényen összefutva. De alapvetően a politikust a médián keresztül látjuk, de én is úgy gondolom, mintha ismerném, ugye? Tehát el tudom képzelni, soha nem találkoztam Magyar Péterrel, de helyek közel el tudom képzelni, hogy milyen figura, az alapján, amit látok a közösségi médiában.
De ez mennyire csal? Mert erről is írsz a könyvedben hosszan, hogy mennyire vezet félre ez a tulajdonképpen kampány, ami a sárm ügyben folyik, mennyire igazi, mennyire őszinte, vagy mennyire azonos azzal, akiről szól? Kitalálják, ez egy színjáték, mondod.
Igen, ez egy színpad, tehát ugye én alapvetően a performance elmélet felől elemzem ezt az egészet, tehát ami itt történik, hogy volt egy hagyományos színpada a politikának, mondjuk a parlament, a sajtótájékoztató, ezek a nagyon formális helyszínek. És kiemeled onnan, és beviszed a konyhába, a játszótérre, az utcára, egészen más helyszínekre, amikor ugye palacsintát süt a politikus, és akkor azt látod a közösségi médián. Ez egész más.
Miért fontos ez az embereknek? Miért fontos, hogy közel jöjjön a politikus, akiről korábban ugye úgy gondolkodott a konzervatív ember, hogy az valahol egy felső régióban szerepel. Neki nem az a dolga, hogy velem kommunikáljon, hanem az a dolga, hogy intézze azokat a nagyon fontos világügyeket vagy országügyeket, amelyektől én jobban érzem magam. Tehát azt is gondolom, hogy amíg a média nem vált olyanná, amilyen most, addig nem volt olyan igény az emberekben, hogy közel érezzék magukat ezekhez a világot irányító emberekhez, idézőjelben.
Hát igen, ez tényleg az egyik legfontosabb kérdés, hogy alapvetően ugye a politikusnak a szakmája más, mint a mi szakmánk. Tehát neki más fontos, más az életmódja, és az, hogy ki a például jó amerikai elnök, az nem azon múlik, hogy jó szomszéde, ugye? Vagy hogy jó meginni vele egy sört. Tehát ettől abszurd az elvárás, hogy mégis ezt várjuk el a politikai kampány alatt, hogy ő végig autentikus legyen, végig önmaga legyen. De hát egyikünk se, soha, ez nem igaz ránk. Tehát, hogy ugye akár egy ilyen interjú helyzetben szerepeket játszunk, és senki sem önmaga. Mindig, tehát ilyen igen. Nincsen a hétköznapokban se. Plusz ugye mindez a médiában zajlik, amiről ugye elvileg, elméletben tudjuk, hogy ez egy konstruált környezet, amit mondasz, tehát stábok vannak, felépített, tervezett.
De mégis szerkesztés, forgatókönyv, egész biztos, hogy mindent előre kitalálnak, tehát a babát tisztába tevő miniszterelnököt, vagy a golfozó főtitkárt, ezeket mind előre szépen megszerkesztik, kitalálják a erre fizetett emberek.
Így van, igen, de amikor jól működik, akkor ezt elfelejti a néző. Tehát az az igazi, tökéletes performance, amikor összefonódsz az előadóval, és úgy képzeled el, hogy ez a valóság, ez az igazi helyzet. És ugye soha nincs ez a mostani politikában, hogy a politikus saját maga folyamatosan föltöltöget tartalmakat. Tehát ezek profi termékek. De amikor jól működik, akkor olyan, mintha ő maga feltölteni.
Az is kiderül a te könyvedről, legalábbis nekem ez volt az egyik olvasata, a Sárm című, tényleg nagyon izgalmas, kicsit krimiszerű tanulmány kötetednek, hogy ez veszélyes dolog. Tehát olyan módon vagyunk behálózhatóak, olyan könnyen lehet bennünket behúzni a csőbe, annyira hamar lehet elhitetni velünk, hogy valaki őszintén gondolkodik, hogy amit mond, az tényleg úgy van, mert kitalálták tulajdonképpen azt, hogy hogyan lehet eladnia magát. Nekem ez volt az egyik fontos mondani való. Neked is, vagy ez csak egy a sok közül?
Igen, ez volt az egyik fontos, mert ugye magyarul úgy zajlik, tehát a szókincse végül is a könyvnek úgy alakult, hogy csábítás és ámítás. Ugye angolul én azt mondom, hogy egy ilyen spektrumon mozog a ám, és akkor seduction, ugye a csábítás, és deception az ámítás. Angolul közelebb van a tévinformációhoz, mint szókincs. Szerintem gyönyörű a magyar, ami ugye a fordítónak az eredmény.
A hangzása is költői.
Gyönyörű, igen, mert ugye irodalmi fordító, tehát ennek nagyon örültem.
Hogy mert Csábi... hogy te angolul írtad a könyvet, azért ezt tegyük hozzá.
Igen.
Hogy neked ma már a szakmai anyanyelmed az angol, lévén, hogy ott végezted el a Columbia Egyetemet, és ott kerültél valójában a szakmába, annak a kellős közepébe, ezt csak zárójelben mondom, majd erre kicsit később vissza is térnék, de értem, tehát, hogy a fordítót dicséred, és hogy ő maga is, mint műfordító, rávilágított olyasmire, amit lehet, hogy még angol szövegezésed idején nem nagyon gondoltál így végig.
Igen, szerintem nagyon szépen hangzik egyébként a csábítás, ámítás, és benne van a varázs, ami szerintem hihetetlen fontos, tehát, hogy azt meg akartam mutatni a könyvben, hogy lehet pozitív hatása is. Tehát amikor fáradt a közönség, amikor már nem akarunk foglalkozni a politikával, elegünk van belőle, akkor érkezik egy ilyen csábító karakter, és be tudja vonzani a tömegeket. Tehát ez a pozitív része a dolognak, és azért ez nagyon fontos. Tehát a mostani ilyen fragmentált, fáradt, szétesett közegben, amikor már nagyon kevés a hit a politikában, akkor egy ilyen ember tud mozgósítani.
De mondjál példát, Magyar Péter?
Hát, azt ugye attól függ, hogy kinek mi a politikai nézetrendszere, de...
De most csak ha mondanak, lepusztítjuk igen. róla az összes politikai irányt, amit képvisel, önmagában véve. Mondjál nekem olyan csábító, pozitívan csábító politikusokat, akiket példaként lehet használni arra, hogy mi az, ahol nem a félrevezetés a szándék, hanem a magával ragadás.
Hát például a Jacinda Ardern, az új-zélandi miniszterelnök, azt gondolom, hogy egy ilyen minta lehet, nem?
Hosszan elemezted.
Igen, tehát ő például azt kommunikálta, hogy a tévedés, a hiba az élet része. Azt, hogy mi mind hibázunk, ugyanúgy a kedvesség, a figyelmesség, mint politikai érték. De ugye itt megint számít az, hogy milyen politikai oldalról érkezel, tehát nem rezonál akkor, hogyha nem liberális baloldali irányból érkezel. Tehát azért szerintem ez nagyon fontos látni, hogy nem egy ilyen objektív módon mondom, hogy ez pozitív, ez negatív, hanem azon nagyon erősen fog múlni, hogy kinek. És például a Trump nagyon sokak számára sármos. És ezt ezért el kell ismerni. Ugyanúgy ő is használja ezeket a technikákat. És ugye a könyvben
hát ott
van...
A sapkája, arra utalsz például, ami rajta van, kegyük Amerikát nagyjá megint, meg hogy ott áll a sportközönség előtt, vagy azok előtt, akikkel együtt sörözhet, vagy sörözik, és akkor elfogadtatja magát méghozzá. Nagy szeretetet is vált ki azokból, akik el tudják fogadni.
Igen, meg vagy most a kampány végén ugye egy McDonald's-ben burgert szolgált fel, kötényben. Jó. Vagy elment egy fodrászüzletbe, és azt mondta ott a dolgozóknak, hogy ti ugyanolyanok vagytok, mint én. Ez volt a mondat, you guys are the same as me. És ugye mit üzente ezzel? Pont a sármot. Tehát, hogy itt van egy milliárdos, ugye New York közepéből, miben ugyanolyan. De mégis képes volt ezt kommunikálni.
És aztán elhitték neki.
Igen, és ugye egyre több példa volt a kampány végére, látszódott, hogy a stáb egyre inkább üzente az, hogy több ilyen sárm pillanat kell. Az elején inkább karizmatikus volt, nagy beszédek, ugye az öltön, nyakkendő, stb. És egyre inkább vitték el ebbe az irányba, hogy ezeket a technikákat alkalmazni kell. Tehát ezt próbálom megmutatni a könyvben, hogy lehetsz illiberális, vagy akár autoriter, ezeket az eszközöket használni kell.
azért csak, hogy vigyázzunk, nehogy félreérthetőek legyünk. Én azt kérdeztem, hogy kikre tartasz igazán jó csábítóknak, akik pozitív üzenettel tudják magukhoz ragadni a figyelmet és a szeretetet, és azért azt gondolom, hogy még ha Trumpnak erre van is képessége, hogy úgy csináljon, mintha, azért ő nem a legjobb példa. Vagy én félreértettem, amit ez az egész dolog jelent?
Ennyiben én azért mégiscsak társadalomtudós vagyok, hogy tehát én nekem alapvetően az a feladatom, hogy elemezzek, és ezt tényleg nagyon komolyan is gondolom, tehát, hogy például megkérdeztek arról, hogy felre beletenni egy Orbán Viktor fejezetet, mert hogy ugye platformot
hát beletettél egy nagyon keményet.
Igen, de most szerintem ez nagyon fontos, tehát az látni, hogy hogyan működnek a különböző politikusok különböző oldalakon, és tehát ugye mi ugye azt gondoljuk, hogy mi vagyunk a tény alapúak, az objektívek, nem tudom mi, de mindenki így működik. Tehát a csábítás ereje az minden politikai oldalra hat. És ezt nagyon nehéz elismerni.
A csábítás erejével, most példákat szeretnék hallani, sikerült-e már az elmúlt rövid periódusban, amit vizsgáltál, nem tudom mennyire mentél vissza most, nem emlékszem, hogy a dátumokat tekintve mi az első, de hogy ebben az általad mért periódusban a csábítás eszközével tudsz-e olyat mutatni, akinek igazán sikerült megvalósítania azt, amiről az ő csábítási akciója szólt. Uh-huh. Gondolom, hogy Trumpot fogod mondani elsőként, aki most lett az Egyesült Államok elnöke, elég el nem ítélhető módon, ezt én mondhatom, te tudósként nem kell, hogy mond, de hogy ő az például ezért is hoztad fel példaként? Vagy ki az, akire azt mondott, hogy neki tényleg sikerült, mert a sárm ebben a legerősebb segítőtársa volt.
Tehát itt az is kérdés, hogy ugye sikerült, tehát, hogy én azt mutatom meg, hogy ezt folyamatosan használják. Egy két típust mutatok meg. Van a folyamatos, egyfolytában alkalmazott sárm, és akkor van a sárm offenzíva, ami ugye egy rövid távú stratégiai kampány, tehát az egyik példa, amit felhozok, amikor Irán és az Egyesült Államok, és talán ez a legkorábbi példa, 2015-ben alá akartak írni egy megállapodást, akkor probléma volt, hogy az Irán képe Amerikában negatív volt. Igen. És akkor behozza a külügyminisztert, a Zarifot, aki Denverben végzett ott doktorált, tehát tökéletesen beszél angolul, ez sármos pasi, sétákat tesz az amerikai külügyminiszterrel, és nagyon ügyes módon félreteszi arra a rövid időszakra az összes konfliktust az Egyesült Államokkal, és erre fókuszál. Ugye ez miért fontos, mert az amerikai sajtónak nehéz volt ábrázolni egy hosszú, unalmas nukleáris tárgyalást, de ha úgy tudod ábrázolni, hogy két ember viszonya, akik egyre inkább egymásra találnak, akkor hát ezt te jobban érted, mint én, az újságírók rögtön találtak egy útvonalat, hogy hogyan lehet ezt ábrázolni. Tehát ez például egy direkt bevetése. Ott lehet mondani egy sikert, hogy oké, aláírták a nukleáris tárgyalást. Aztán később a Trump kivonja Amerikát, tehát hosszú távon már nem hatott. Én azt mutatom meg, hogy a hétköznapi politikai életben ezeket a technikákat használják a világ különböző tájain, és miért használják ugyanazt? Két okból, egyrészt a média környezet változott meg, másrészt a tanácsadói közeg is egy nemzetközi network, tehát nagyon sokszor hasonló tanácsadók, vagy egymásra ható tanácsadók vezetik ezeket a politikusokat, és mindennek a háttere pedig az, hogy egy olyan korszakban élünk, amikor a személyiségekre jobban figyelünk, mint az intézményekre, az elvekre, vagy a tényekre. Ez egy nagyon kemény korszak.
Volt már ilyen a világtörténelemben szerinted, amikor ennyire a személy, a politikai figura volt a lényeges, és nem a politikai események? Mondjuk Hitler volt ilyen?
Tehát a politikai személyiség mindig számított, amíg belegondolunk ilyenekbe, hogy Kennedy-Nixon összecsapás, nem? Vagy akár még a Washington kampányában is a zene számított a személyiség. Tehát a személyiség mindig számított. Ami most más, az az, hogy, és ez egy eléggé rövid történet történelmileg, tehát a mostani közösségi média, amivel mi küzdünk, hogy könnyen fel tudsz venni egy videót, hogy könnyen el tudod küldeni egy pillanat alatt, ez egy körülbelül 10 éves történet. tehát a korai Obama, a 2008-as Obamának még nem kellett megküzdeni ezzel a típusú közösségi médiával. A diákimnek mindig elmondom, hogy szeptember 11-én nem volt még ez a képesség meg, tehát a mobiltelefonnal a toronyból nem lehetett videót kiküldeni, az, hogy felveszed, ami bent van, és akkor azonnal küldöd. Tehát az, hogy most egy politikust meglátva azonnal fel tudom venni a videót, hogy ezt ilyen szinten tudjuk teríteni nemzetközileg, és még az az illúzió is megvan, hogy válaszolhatsz rá, hogy kommentálsz.
Ez hogy egy, te is részese lehetsz.
Igen.
Magad is.
Ez egy egészen más, és ugye mellé még bejön az, hogy mi magunk is így működünk, tehát a Facebookon, az Instagramen, a különböző platformokon mi is a személyiségünket eladjuk. Tehát ugye fölépítünk egy világ, ami nem teljesen az, ahogyan éljük a világunkat. Ugye mindenki a legjobb utazási fényképeit rakja fel, ugye? Nem amikor otthon depressziózik, vagy éppen fújja az orrát, mert megfázott. Tehát, hogy ott sincs realitás. Nem?
Uh-huh. Igen, tehát, hogy ez egy új időszak, amiben a politika még érdekesebben alakul. Ha most a másik oldaláról nézzük ennek a dolognak, mert ahogy az elején már mondtam, te médiakutató vagy, nem politikakutató, és ezért aztán lehet, hogy az én kérdéseim sem adekváltak, mert hogy én is a politika felől közelítek, holott te meg a média felől. Tehát azt, amit látunk, amit mi az átlag ember megkap a videókon keresztül, a mobiltelefonján keresztül a tévéjében, az tulajdonképpen az alakítja ki benne a döntéseket, amikor aztán eljut egy választásig. Vagyis az úr, az nem a politikus, nem a közönség, hanem a média. Azt akarod ezzel mondani?
Igen. Tehát azt gondolom, hogy hihetetlen ereje van emiatt, hogy folyamatosan küldi a képi információt, és ugye egyre inkább a politika arról szól, hogy megyünk ugye a telefonunkon végig, és akkor azt mondjuk, hogy ez rendben van, ez nincs rendben, ez van, lájkoljuk, átküldjük, stb. Tehát állandó reakciót kíván a nézőtől, ami tényleg egészen más. Például a diákjaimnak mindig ezt mondom, hogy a legfontosabb tanácsom, ha egyáltalán valami tanácsot adok, az az, hogy egy kis időt adni, ne azonnal reagál, ne azonnal küld el. És én nekem is nagyon nehéz, én bennem is hihetetlen ott van az a vágy, hogy azonnal kommentálják, azonnal megítéljem. És ugye, hát ennek anyagi vonzata van, ez a platformok erre épülnek, hogy minél több reakciót kiváltani az emberekből, minél élesebb konfliktusokat kiváltani. És ez a médiakörnyezet aztán meghatározza nagyon erőteljesen a társadalmakat, amelyekben élünk, mert hát ugye ez az incentív, ugye az angol mondja, tehát erre motivál, hogy minél durvábban, minél hamarabb reagálj.
Zonevend Júliával beszélgetek. A Dobszerdában nem először, ez a második könyve, és már az első is nagyon sikeres volt. Ez a mostani, ez frissen jelent meg, a sármról szól, és ahogy hallom, Amerikában is, és most már európai országokban is, most pedig Magyarországon is megjelent már fordításban, és nagyon sokan figyelnek fel rá, mert arról szól, ami a mindennapjainkat nagyon erősen befolyásolja. Az, hogy hogyan változik a világ a politikusok sármjának következtében. Nagyon érdekes elemzéseket olvashatunk ebben a könyvben. Már említettük nem is egyszer az új-zélandi fiatal miniszterelnök asszony, említettük Trumpot, Merkel különleges példája annak, amiről beszélsz. Ő egy sárm nélküli politikusként jelenik meg a könyvedben, őt ez nem érdekelte, ugye?
Igen, tehát szerettem volna egy ellenpéldát a végén, mert nem hiszek az olyan elméletekben, amelyek kontrollálják az életet. Tehát ugye tudjuk, hogy az élet változik, meglepetéseket hoz, ugye pont ez, amit mondtam, hogy én ebben hiszek, hogy az élet kiszámíthatatlan, és ezt meg kell engedni, hogy kiszámíthatatlan, nem kell mindent
annál érdekesebb.
Nem, igen. Néha érdekes, néha megdöbbentő, de hogy ez fontos. Tehát azt szerettem volna, hogy megmutassam, hogy nem tudok mindent megmagyarázni, tehát vannak olyan esetek, amelyekre nem vonatkozik, amit állítok a könyvben. Ja. És akkor az Angela Merkel, aki ugye 16 évig kancellár, rendkívül sikeres, 80%-os elfogadottsági indexe van a végén, de nem alkalmazza ezt az egészet, tehát nem mutatja meg a nevelt gyerekeit olyan módon, ahogy a Kamala Harris megmutatta. az Instagramen néztem meg, mert ugye azt gondoltam, hogyha létezik olyan platform médiában, ahol muszáj ezt játszani, ezt a játékot, és ami nagyon vizuális, akkor az az Insta. Na most megnéztem ott a Merkelt, úgy van egy kedvenc én képem, amikor így végigmutatom, hogy hogy néz ki. Egyedül a blazer színe változik, és egyébként Angela Merkel ott van, a maga valójában kelet-német kutató az, hogy elmondja
kicsit a tényeket. Kicsit férfias, nem is kicsit.
Nem is kicsit, és akkor erre aztán jó sok kutatás is van, hogy neki az egész testbeszéde, ahogy kommunikál, az férfi. Tehát ő semmi egyéb játékot nem játszik.
Igen, semmiféle olyan női vonást nem erősít magában, amivel pont ezt a sármot, a női sármot kifejezni. Sőt, épp ellenkezőleg, ez ellen, mintha harcolna.
Igen. Tehát ő úgy viselkedik, persze egy olyan politikai közegben viselkedik, ugye, ahol a kollégái szinte mind férfiak, nemzetközileg, ugye Putyinnal tárgyal, Obama, stb.
Orbán Viktor.
Igen. És akkor erről egyébként van egy híres történet is, hogy az elején a Merkel nagyon szkeptikus volt az Obamával kapcsolatban, hogy tehát az, hogy karizmatikus, sármos, ezt mi Németországban nem csináljuk. És ugye szeretné a Brandenburgi kapunál beszélni az Obama, mint jelölt, erre biztos emlész, és azt mondja, nem vagy még elnök, nem kapod meg, akkor kapta meg, amikor elnökével. És akkor, hogy megismerik egymást, kiderül, hogy mind a kettőket érdeklik a tények, a policy, az intézményrendszer, és akkor nagyon összebarátkoznak. De ez egy folyamat. És akkor próbáltam megnézni, hogy ugye miért, de hát azért tényleg a német történelmet nem lehet itt kiadni, tehát egy olyan országról van szó, ami Hitler révén a legrémesebb oldalát látta meg a karizmának, és nem felejtette el ugye az oktatási rendszer miatt főképp nyugat német területeken. Tehát az számtalan kutatás kimutatta, hogy a német társadalom az nagyon szkeptikus a karizmatikus performanszokkal kapcsolatban.
Tehát ezt őt már nem lehet olyan könnyen átverni, azt akarod mondani, mert egyszer már bementek a csőbe.
Igen, és hogy erről bőven tanulnak. Mm. És persze most ugye azért látjuk az AfD-vel, és a,
hát igen.
Igen, hogy azért ez kezd alakulni.
De Merkel nem lett sármos ettől.
Nem, tehát a Merkelnél azt csinálta a csapat, hogy az elején kísérleteztek azzal, hogy ő egy ilyen Instagram influencer legyen, és hát nagyon kínos, nem sikerült.
Valami két ilyen vicces dolgot leírtál, hogy miket csinálta a Merkel, amik egyetlen nem álltak jól neki.
De nem, tehát például tehát meghívták egy farmra, hogy nevezzen el egy borjút, és igen, akkor elmegy, és akkor ilyen teljesen hivatalos, ilyen EU-s viseletben oda bevonul a farmra, és ez egész komikus, tehát tényleg érzed azt, hogy ez kínos, tehát, hogy tehát nem önmaga látszik, és ez szerencsére a csapat felmérte, és onnantól kezdve következetesen a karizmatikus helyzetbe tették be, csak ezen a platformon. Tehát az az érdekes, hogy itt mégiscsak sikerült, és én ugye a Covid időszakban is elemeztem a Merkelt, egészen megdöbbentő bonyolultsággal mutatta meg a tényeket, hogyan terjed egy vírus, milyen felelősséggel bírunk itt tovább. Olyan módon, hogy én szerintem elképzelhetetlen az amerikai politikám, hogy valaki ilyen mennyiségű tudományos tényt öntsön rá a társadalomra, de valahogy úgy tudta csinálni, hogy ez mégis autentikus volt.
Lehet, hogy az ő sármja a tudós volt, lehetett, a hitelessége ezáltal. Egyébként sokat írsz a hitelességről.
Igen.
Néha szembeállítva a sármmal.
Igen, tehát ez egy nagyon nagy kérdés, hogy a kettő hogyan viszonyul egymáshoz, és ugye eleve a hitelesség hogyan működik. Tehát ugye a hitelesség az nem feltétlenül a valóság. Tehát ugye úgy jelenik meg az a kérdés, hogy hitelesnek tűnik-e ugye a média környezetben valaki, és ugye megint elvárjuk azt, hogy hiteles legyen, miközben mi a hétköznapi életben nem vagyunk mindig hitelesek. Én akkor tudom, amikor nem vagyok hiteles, hogy mondjuk kijövök egy meetingről, és akkor tudom, hogy hú, most nem voltam önmagam, azt azért érezzük, hogy ez nem igazán én voltam. De egyébként most, például most hitelesek vagyunk, ugye, tehát ezt azért nehéz megítélni. Igen, én is úgy érzem, hogy most hiteles vagyok, de hogy azért ezt nehéz megítélni.
Nekem ez az egyik célom, hogy a rádió műsorokban az emberek legyenek hitelesek.
Legyen. De hát ezt nagyon jól tudod, hogy pontosan tudod, amikor az alany hitelesnek tűnik, meg amikor nem tűnik hitelesnek, abszolút. Nem, abszolút lejön legelső pillanatban.
Ja, ha csak nem színész az élet. kettő, de még nála is lejön.
Ja, ott már nehezebb, amikor...
Igen, és akkor elérkeztünk a mi csodálatos, remek és kiváló miniszterelnökünkhöz, Orbán Viktorhoz. Azt olvastam, hogy amikor az ő formáját, fizimiskáját, sármiát mutattad, akkor itthon voltál Magyarországon.
Igen.
Ezt fontosnak tartottad, hogy ez közelről lásd, egyszerűen csak a médián keresztül, hanem hogy így a utca emberét is közelről figyelhest, hogy ők hogy reagálnak. Hogy volt ez, és mik érdekeltek?
Nekem az nagyon fontos, hogy ne kerüljek abba a kategóriába, hogy ide ejtőernyőn megérkezem egy hétvégére, és akkor megmondom a tutit. Tehát ezt nem szeretném csinálni. És tényleg most is azt gondolom, hogy inkább téged kérdeznélek, hogy hogy van itt a Magyarországon, mint az, hogy én most ezt valamilyen módon megmondjam. De amikor az Orbán fejezetet írtam, akkor nagyon fontosnak éreztem azt, hogy nem részben a hétköznapi beszélgetések, de ugyanolyan fontos volt, hogy például a posztereket lássam, tehát ezeket a hirdető táblán kirakott üzeneteket.
Na most, ha ezt meg kincsüli, is mutatsz ezek közül jó néhányat.
Igen, tehát ugye vittem a gyerekemet az óvodába, magyar óvodába, és nagyon fontos volt az, hogy én ezt megéljem, hogy megyek a buszmegállóhoz, ugye a Clark Ádám téren, és ahogy megyek le a gyerekkel, ott vannak ezek a hatalmas poszterek, hogy védjük meg a gyerekeinket. És még nem tudott olvasni, tehát ő csak a képeket látta, a férjem amerikai, nem tudta olvasni, de ugye folyamatosan megkérdeztek engem, hogy ez mit jelent, miért van kint ez a kép, hogy... És akkor itt voltam Budapesten, amikor a szörnyű megszállás történt, ugye az Ukrajna lerohanása, és az is rendkívül fontos volt azt megélni, hogy itt vagyok egy országban, amit ugye lerohant a Szovjetunió, az egész gyerekkoromban 56-ról hallottam, mert a nagybátyám emigrált, és akkor itt vagyok Budapesten, és egyszer csak megjelennek a poszterek, hogy stratégiai nyugalom.
Béke.
Én, milyen jó Isten ez, ugye ez az első reflex az emberben, és ugye kezdte átrajzolni, amit a média kutatásban tudtam, engem nagyon erőteljesen képeztek Amerikában, az úgynevezett limited effects kategóriában, ami azt jelenti, hogy a médiának alapvetően szűk befolyásolási képessége van. Ugye ez nagyon nehezen tudjuk a média kutatásban kimutatni, hogy melyik média üzenet hogyan hatott. Igen. És akkor egyszer csak azt láttam, hogy hoppá, milyen ereje van a médiának, mert mégiscsak itt van egy hagyományosan orosz ellenes ország, ami kb. 12 év alatt, ami azért történelmileg nagyon rövid, át lett hangolva. És akkor ezt nagyon érdekes volt megélni. Itt ugye a
CEU volt. Ez a legérdekesebb az Orbán Viktor személyiség kutatásában, vagy személyiség történet fejlődésében?
Nekem ez a rész nagyon érdekes volt, ez kevésbé a sármmal kapcsolódott. Ugye a CEU Demokrácia Intézetében voltam kutató, egy nagy gyönyörű kampuszon, ahol a
diákok... Addig már elkergették a CEU-t Budapestről, tehát már a Demokrácia Intézetbe tudtál csak bejutni.
Így van, és akkor ez is a gondolkodásomat ugye befolyásolt, hogy ott van egy gyönyörű épület, és nincsenek ott a diákok. Ott lehetnének a magyar diákok, és nincsenek ott a magyar diákok, mert el vannak kergetve. Tehát,
nem csak a magyar, minden diák.
Hát ilyen, na de hogyha most a magyar miniszterelnök szempontjából nézünk, az erdélyi gyerekek, akik ugye ott ingyen tudtak tanulni, nem tudnak ott tanulni, és helyette mehetnek a drága Bécsbe, tehát ez ugye benn volt, úgy bennem, ahogy írtam erről az egészről, de főképp azt próbáltam megérteni, amit szerintem az amerikai néző nem tud. Az, hogy ugye az amerikai olvasó mondjuk egy New York Times cikk alapján ítéli meg Orbán Viktort, és nem látja ezt az egész Facebookos univerzumot, a lángosevést, a
malacokat látogatni, a kolbászt tölteni, foci meccsen szotyolázni, ezeket ez, nem
igen,
látja.
Igen, ezeket nem látja, és ezeken mai napig, amikor megmutatom Amerikában azt, hogy mit kutatok, ezen megdöbbennek. Tehát az, hogy mondjuk Orbán Viktor pelenkázza az unokáját, ez teljesen elképzelhetetlen, ha valaki csak a New York Times cikkei alapján. És én azt gondolom, hogy ez egy hiba a kinti megítélésben, mert persze meg lehet írni egyik cikket a másik után, hogy autoriter minimus szólen is a többi, és nem arról van szó, hogy ebben ne lenne igazság, hanem nem azt megérteni, hogy miért nyeri meg a választást, ahhoz ezt is érteni kell, hogy hogyan kommunikál, hogy hogyan jut el a szívekhez.
De hát ez igen. Is egy nagy csapatnak, nagy stábnak a munkájának következménye. Ezt nem Orbán Viktor találja ki, hanem
hát ő egészen biztosan nem töltögeti fel a Facebook videókat, ezt azért technológiailag is tudjuk, hogy nem
hát
az erőssége.
De a kitalálásukban igen. Is nagyon sok nyilván a tanácsadó.
Biztosan, ugye ami nehéz a magyar helyzetben, hogy nincs hozzáférés, tehát nem, Alapvetően nem tudjuk azt, hogy mikor dönt Orbán Viktor arról, hogy most ő ezt csinálja és lángost teszik, és mikor dönt a stáb.
Ezt mondom.
Mert ahhoz kellene a stábtól interjú, és az pedig érdemben nincsen, illetve az ember interjú volna is, akkor nyilván egy stáb, ami ugye egy fizetett stáb, és egy lojális stáb, az nem fogja megadni a pontos információt. Tehát én ezért úgy döntöttem, hogy én alapvetően elemeztem kívülről nézve azt, hogy ő mit csinál, és nem arra épülve, hogy maga a stáb mit mond, mert a stábot meginterjúvolva nagyon nehéz tudni, hogy ebben mi a hivatalos üzenet, és mi a valóság. Ha csak nem ülök ott, és látom, azt pedig ugye nem lehet megtenni. Tehát ez a nehézség, hogy én azt gondolom, hogy vannak olyan esetek valószínűleg, amikor Orbán Viktor mondja azt, hogy én most ezt szeretném csinálni, és vannak olyan helyzetek, amikor a stáb mondja, és aztán az egésznek a professzionális feltöltése az a stáb. És akkor ebből mikor ki az nehéz?
Mit tapasztaltál az alatt, az idő alatt, nem tudom hány hónapot töltöttél ezzel, hogy Orbán karizmáját és sármiát vizsgáltad, de hogy jutottál-e olyasmire, hogy ez változik? Valamilyen stratégia alapján alakítja ki ezeket a szerepformákat?
Hát azt azért nagyon tudjuk, pontosan tudjuk, hogy közvéleménykutatások alapján zajlik, és ha működik egy szó, tehát ugye bedobja, ha működik, bennmarad, és ezt látjuk, tehát azért ezt lehet kívül is megítélni, amint nem működik, kivonja. És ez megint másfajta propaganda, mint a történelmi propaganda, tehát nem egy ilyen injekciós tűvel belényomja, vagy pedig ráderülteti, mint ilyen formában, tehát úgy, hogy nincs viszony ahhoz, hogy a néző mit gondol, hanem a kortárs propaganda, és ez nem csak Magyarországon van így, arra épül, hogy milyen már meglévő nézetrendszerek vannak, és akkor arra szépen így finoman ráerősít, és akkor egyre jobban ráerősít, és akkor finoman áthangol.
Mondjál példát erre.
Hát például, amikor ilyen szavak voltak, hogy mink a dollár baloldal, ez ugye ez teljesen marketing, tehát van egy szó, belobjuk, működik, akkor marad, ha nem működik, kivonjuk. Tehát van a szókincs, amit bedob, és akkor van a nézetrendszer, amit hangol finoman. Tehát például ez az orosz ellenesség, vagy orosz barátság, az egy olyan dolog, amit nem lehet áthangolni egyik napról a másikra, szépen folyamatosan hangolod.
Azt fel kell építeni.
De például azt gondolom, hogy az ukrán történetben tudott arra építeni Trianonra, tehát hogy az Ukrajnában volt egy bizalmatlanság, épített az ukrán maffia, mint szókincsre. Tehát voltak már meglévő bizalmatlansági elemek, uh-huh. és akkor arra szépen még erőteljesebben rátette, plusz a magyar mentalitás, hogy maradjunk ki belőle, csak baj ne legyen, csak gondot ne okozzunk, típusú ilyen. De számomra továbbra is nagyon érdekes, hogy most voltam Helsinki-ben, ugye alap hozzáállása a professzoroknak ott az volt, hogy a következők mi lehetünk. A következő támadási terület, Putyin megtámadhat minket. Ez ugye ez a felfogás.
Mármint
a Finnországot. Igen. Tehát ugye ez a gondolkodás módjuk, hogy van egy határunk.
Hát mert tudjuk, hogy Oroszország és Finnország között milyen viszonyok alakultak annak idején a háború idején.
Ugye a lengyelekben is ez a ritmus. Uh-huh. Na de milyen érdekes, hogy Magyarországon ez a gondolás, és csak, hogy mi lehetünk a következők.
Már hallottam ilyet, azért itt is, de talán nem olyan erősen, mint ahogy ott lehet, hogy ettől állandóan rettegnek, hogy bármikor megtörténhet, hogy be akarja kebelezni a volt Szovjetunió Finnországot.
Tehát, hogyha nagyon erősen megvan ez egy országban, mint mentalitás, akkor a reflexed az, hogy fegyvert küldünk, hogy ez ne történjen meg Ukrajnának, nem?
Igen.
Na most ez az, ami itt nem így működik. A nagyobb közvéleménykutatásokat megnézve még a fiatalok körében sem működik így, akik látják a közösségi médián, hogy mit mond Zelenszky. És azért ez elképesztő szerintem, hogy igen.
Orbán Viktor nagyon érdekes dolgokat írtál, egyrészt azt, hogy ő tulajdonképpen kétélű fegyver, a sármiába az is beletartozik, hogy nagyon jó tud lenni olyanokhoz, akik hozzá közel állnak, vagy akiket meg akar hódítani, és hogy nagyon gonosz azokkal, akik viszont nem az ő táborát képezik.
Én főleg azt láttam, hogy tehát van egy nagyon erőteljes mitológia, amit kommunikál, és én ezt mindig ezt állítottam a média kutatás versenyben, hogy a mitológia nyer a ténnyel szemben. Igen. Tehát, hogy ahhoz, hogy nyerj a politikában, egy nagyon erőteljes történetet kell kommunikálni, amikor ő például Dávidként állítja magát szembe. Tehát ugye ez a majd, hogy nem ítél engem, Ludas Matyi, tehát, hogy nagyobbal az erőteljesebben szembe megyünk, ez egy nagyon erőteljes magyar attitűd, tehát erre épít nyilvánvalóan, de közben ott van a stratégiai nyugalom. Tehát amikor egy konkrét háború van a határunkon, akkor nem harcolunk, akkor kívül maradunk. Tehát, hogy ez nagyon érdekes, hogy ez nem koherens, nem áll össze. Tehát nem a ereje az, nem feltétlenül az. Viszont ennyiben meg bízik a választóiban, hogy azt gondolja, hogy azok fel fogják mérni, hogy különböző helyzetekben a politikus különbözőképpen reagál. De alapvetően azt látjuk egyébként nemzetközileg is, hogy az emberek nem... A tények, ugye elvek, intézmények szerint döntenek, hanem alapvető törzsi identitások alapján. És ugye azt mondja mondjuk egy Orbán szavazó, számomra a migráció fontos, a családpolitika fontos.
Mármint a migráció megakadályozás.
Igen, tehát ezek a fontos témáim. Persze lehet, hogy most ebben korrupt vagy abban nem értek egyet, de mellé szavazok. De ugyanígy szavaz a demokrata szavazó is, amikor azt mondja, hogy hát lehet, hogy nem értek egyet azzal, ami a déli határon történt, ezt nem jól menedzselték, de szeretnék egy nyitott társadalomban élni, és akkor a Kamala Harrisre szavazok. Tehát ugyanígy...
El tud tekinteni bizonyos dolgoktól. Igen. Egyébként Orbán Viktorral kapcsolatosan ezt is kiemeled, hogy ő mennyire leegyszerűsít, ezáltal, ezt most én mondom, hogy az egyszerű embereket tudja megszólítani, amikor homogén csoportként ábrázolja a saját táborát, és akkor, hogy ez mi tartozik, hogy ő tiszteli a hagyományt, a kereszténységet, a fehérséget, a nemzetet. Ezáltal egy csomó olyan ember érzi magáénak az ő gondolkodását, aki nem fogalmazta meg talán soha, de oda tartozik ahhoz a csoporthoz, és ezt Orbán Viktor felismerte, tudja, hogy kikhez kell szólnia. Na most ez is nagyon-nagyon veszélyes dolog. A világon sok ilyen példát ismerünk, és azoknak mindnek nagyon rossz vége lett.
Ez amikor mondom, hogy identitások vannak, politikai törzsek vannak, tehát ilyen alapállítások alapján dönt a választó, mitológiák alapján dönt. Így volt az amerikai helyzet, Make America Great Again, legyen újra tényleg egy nagyszerű, nagyvonalú, kivételes Amerika. Nincs meghatározva, hogy ez mikor létezett, melyik évtizedben, hol. Ettől erős.
De mikor nem volt Amerika nagy? Hadd kérdezzem meg.
És hát ugye ez egy olyan szlogen, amit korábban a republikánusok és a demokraták is használtak. Tehát annyira ták, hogy minden belefér. És az ilyen mitológiák, azok nagyon erőteljesek.
És félrevezetőek természetesen. Mi lesz Amerikával szerinted? Te jó közelről látod. Hogy reagálnak az emberek arra, hogy Trump lett az elnök? Olyan ijedtem, mint mi itt, távol Amerikától? Vagy azért azt tudják, hogy egy demokrácia, ami réges-régóta kiépült, ott talán nem rendíti meg annyira a társadalmat egy ilyen tragédia, ami most bekövetkezett.
Igen, ez érdekes volt, hogy rémültebb e-maileket kaptam Magyarországról, mint Amerikából, amikor a választás történt. Egyrészt éltünk már, tehát van valami szintű rutin, bár tudjuk, hogy ugye a második ciklus az mindig más egy ilyen helyzetben, különösen valaki visszajön szünet után tiszta erővel. De én tényleg azt gondolom, hogy Amerika más, tehát, hogy rétegzettebb az intézményrendszer, ugye egy federális rendszer, akkor a igazságszolgáltatásban is persze bele lehet nyúlni erővel, sokféle módon, de mégis vannak kinevezett bírók, akiknek van szakterülete és döntési lehetősége.
És én azért azt komolyan veszik ott az igazságszolgáltatást, egy kicsit komolyabban, mint Magyarországon.
Hát plusz, amit nekem idő volt megérteni Amerikában, hogy nagyon fontos azt látni, hogy generációkon átívelő gazdagság is van. Tehát vannak családok nagyon sok pénzzel, olyan módon, ahol hogy Magyarországon ez nehezebb történelmileg, mert ugye elbukták az emberek a különböző szörnyűségek közepette, hanem ahol holokauszban, de akkor a kommunizmus valamilyen formában meglettek fosztva az életüktől és a vagyonuktól. Az amerikai közélet ilyen szempontból más, és szerintem ezért sokkal több a függetlenség területe. Én ugye magánegyetemen tanítok.
A New School-on tanítasz, a New York-i New School-on tanítasz.
Igen.
Ami magánegyetem ezek szerint, tehát semmilyen állami vagy föderális támogatása nincsen?
Az van, van benne állami támogatás, tehát meg lehet támadni az állami támogatás elvonásával, ami mondjuk egy New School esetében egy nagyon fontos megtartani azt a pénzösszeget. Ugye nem vagy annyira nagyon gazdag egyetemről van szó, de ettől függetlenül azzal, hogy ez egy magánegyetem, alapvetően mi a tandíjból élünk, a függetlenségi szintünk azért mégis más, mint mondjuk, ha hazeltén tanítanék. Tehát ugye ez egy egészen más hozzáállás. Igen, én nem érzem magamat ilyen teljes frázban, hanem inkább úgy vagyok, hogy meg kell látni. Ráadásul egy teljesen kiszámíthatatlan politikusról van szó, azon fog múlni, hogy éppen az üzleti szféra mit mond, a legutolsó ember, aki beszélt vele, mit mondott. Tehát én azt gondolom, hogy akik azt mondják, hogy tudjuk, hogy mi fog történni, az pontatlan, nem tudjuk, hogy mi fog történni, mert személyiségében is más egyébként, mint Orbán Viktor, tehát ez egy nagyon robbanékony, kiszámíthatatlan figura, aki az amerikai elnök, a jövőbeli amerikai elnök, tehát nem tudjuk alapvetően, hogy mi fog történni. Igen.
Engem ez kicsit megnyugtat, hogy nem azt mondod, hogy tudjuk, hogy mi fog történni, valami borzalmas dolog, hanem van rá esély egy mélyen demokráciára épített országban, hogy ezt is túléli.
Igen, tehát nyilván rengeteg minden megdöbbentő dolog lesz, már most látjuk a kabinet válogatásában, hogy Fox News televízió személyisettől kezdve minden van, tehát nagy performance lesz, azt tudjuk, tehát tehát a szórakoztató iparra építő figuráról van szó, tehát minden lesz, de azért az egy nagy kérdés, hogy ezen túl a hétköznapokban ez hogy fog kinézni. Engem egyébként leginkább az Ukrajna része aggaszt, ha valami aggaszt. Tehát a nemzetközi politikai része szerintem sokkal sötétebbnek tűnik, mint ami ugye az amerikai része ennek.
És a belpolitika, az egészségügy, oktatásügy, ilyenek?
Hát ezeket látni kell, igen. Tehát az biztos, hogy nagy felforgatás lesz, de az is igaz, hogy én azt gondolom, hogy nagyon erőteljesen reflexióra van szükség, hogy a demokraták mit csináltak rosszul, és azért ez egy hosszú lista. Tehát azért elveszteni a munkásosztályt, elveszteni az urbánus központokban egy jó pár helyen a választást, ahol ugye mindig a demokraták vezettek, tehát egy ilyen helyzetben azért végig kell gondolni, hogy mi volt ez a szóhasználat, amit mi használtunk, ami mégiscsak elidegenítette a tradicionális munkásosztályi szavazót. Tehát amikor a demokrata párt elitté válik, és olyan nyelven beszél, amit senki nem ért, akkor azért ez nem csak a republikánusok hibája.
Még sok mindenről lehetne beszélni. Zonevend Júlia, egy sármos médiakutató volt a vendégem. Nagyon örülök neki, hogy itt voltál.
Nagyon
mi
köszönöm.
A következő témád?
Bátorság.
Akkor bátorság. A mai műsorban Lantos Dániel, Horváth Ádám, Csorba László, Lőrinc Csaba és Mátyus László segített. Köszönöm szépen az ő segítségüket. A szerkesztő műsorvezető Váradi Júlia volt. Viszont hallásra.
Dobszerda. A világ dolgairól beszélgetett vendégével Váradi Júlia.